Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől kérjük, várjuk és fogadjuk életünk áldását. Amen. Énekeljünk közösen a 425. dicséretünknek 4 versét. A 425. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Kedves testvérek, hitvallásunk tanítására figyeljünk, amely ma a Heidelbergi KT 25. úrnapjának kérdései és feleletei által tanít bennünket, méghozzá a sákramentumokról. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és mindenő jótéteményeinek részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? Kettőt, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját. Gyertek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, hálaadással magasztalunk téged, mindazért a szeretetért és kegyelemért, amelyben részesítettél bennünket az elmúlt napokban, és amelyről bizonyságot tettek közöttünk most gyermekeink is. Magasztalunk azért, mert van szavad őhozzájuk, és oly módon keresed őket, ahogyan ezt ők megérthetik és felfoghatják. Köszönjük, hogy kegyelmességedet nem vonod meg tőlük sem, noha ugyanúgy érdemtelenek a te jóvoltodra, mint ahogy mi magunk is azok vagyunk. És mindezeken túl még abban a kegyelemben is részesítesz bennünket, hogy nem csak igédet, hanem a sákramentumot is adod nekünk ebben a mostani órában, hogy erősítsed azt az élő és igaz hitet, amely által üdvözülhetünk is. Köszönjük, hogyha ezt a hitet már fölgerjesztetted és megszülted a mi szívünkbe, de hadd kérjünk, hogy munkálkodj most is azon szent lelked által, hogy erre a hitre eljussunk, ebben megerősödjünk, és mindvégig, amíg meg nem látunk téged majd színről színre, ebben a hitben kitartással megharcolhassuk annak szép harcát. Ezért kérünk, hogy áldj meg bennünket itt, és gyermekeinket ott, ahova elmentek a gyermek Isten tiszteleteken, hogy vehessük a te szent lelked világosságában életadó ígédet. Amen. Folytassuk könyörgésünket énekszóval. A Barna énekes könyvünkben található a 627. dicséretünk, és ennek az első versét énekeljük most, tehát a 627. dicséretünk első versével könyörögjünk. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk! És hallgassuk Isten igéjét, amely János evangéliumának 14. fejezetéből szól hozzánk. János evangélista evangéliumának 14. fejezetében így örökíti meg a Szentlélek indítatása alatt a mi Urunk Jézus Krisztus szavait. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Kedves testvéreim, bármilyen furcsának tűnik első hallásra, az a téma, amelyről az elmúlt héten a gyermekeink hallottak, és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a szavai mélyen összefüggnek. Igaz, hogy nagyon hosszú idő választja el a zsidó nép történetének azt az időszakát, amelyben az ő hazatérésük, honfoglalásuk lezajlott, attól az időtől, amikor Jézus Krisztus megszólalt, mégis van egy olyan párhuzam, egy olyan elválaszthatatlanság a két esemény között, amely feljogosít bennünket arra, hogy ebből erőt merítsünk, ami saját életünkre nézve. Az, ami ott történt a zsidó nép életében, hogy az Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás után Józsué vezetése alatt hazaérkeztek, és elfoglalták az Isten által nekik ígért területet, Kánaán földjét, az ígéret földjét, egy valóságos esemény volt. Nincs kétségünk afelől, hogy ez egy történeti esemény, mégis, amikor visszatekintünk erre az eseményre, akkor nem csak egy történeti eseményt látunk, hanem mindabban, ami ott akkor végbe ment, látunk egy előképet is. Többet hordoz ez az esemény annál, mint hogy egy nép hosszú vándorlás után elfoglalja az Istentől neki kirendelt és ígért országot. Előkép. Több, messzebb mutató üzenete is van ennek az esemény sornak. Maga Józsué neve is igen beszédes, Jehósua, ami azt jelenti, az Úré a szabadítás. És valahol ebben a névben, a zsidó nyelv sajátságai alapján el van rejtve a Jézus név is. Tehát már látunk egyfajta párhuzamot az akkori valós események és a majd sokkal később bekövetkező jézusi életút között. Előkép ez a történet egyben a maga valóságán túl. Miközben megtörténik, önmagán túlmutat, kiábrázol, megjelenít valamit, kóstolót ad valamiből, mutat valahova, ami valóságosan majd sokkal később fog végbe menni. Ilyen jellege az Ószövetség sokféle történetének és sokféle személyének van. Mert nem csak egy esemény lehet előkép, hanem egy-egy személy, egy-egy cselekménye, egy-egy személynek is lehet ilyen jellegű. A Bibliában, amikor arról beszélünk, mi újszövetségi emberek, hogy az ószövetségi történetekben el van rejtve valaminek az előképe, akkor mindig arról tudakozódunk, hogy mit tudunk meg ezeken az előképeken keresztül Krisztusról és az egyházról. Mert a Biblia elsősorban erről szól. Elmondja nekünk Isten azt, hogy ő kicsoda. És elmondja, hogy mi az ő terve ebben a világban velünk emberekkel. És legfőképpen elmondja nekünk a Biblián keresztül Isten azt, hogy mi az ő terve az ő népével. az ő választottaival. Az a célja ezeknek az ószövetségi történeteknek, mindazon túl, hogy megörökítik a történelmet, abban a valóságosan megtapasztalt isteni erők és kegyelem sokféleségét, hogy bennünket, akik utóbb olvassuk ezeket, megerősítsenek. Megerősítsenek az Istenbe vetett hitünkben, abban, hogy Isten valóban olyan nagyszerű, mint amilyennek ő bemutatkozik a Szentírásban. És hogy Istennek az a terve, amelyet ő megformált az ember megmentésére, az egyház célba juttatására, valóságosan meg fog történni. Már az újszövetségi írók is segítenek bennünket abban, hogy az ószövetségi történeteket így, mint előképeket is lássuk. Azt gondolom, hogy talán a legegyszerűbbet említem föl, hogy az új szövetség az Egyiptomból való kivonulást, ami egy valóságos esemény, úgy is értelmezi és úgy is láttatja velünk, mint az ember bűnből való szabadulásának az előképét. Isten azt mondja a 10 parancsolatban, hogy Egyiptom a szolgáságnak, a szolgálatnak a háza, a rabszolgaságnak a háza, ahonnan Isten kivezeti és kihozza az ő népét valami hatalmas csodával, amiben az ő népének annyi szerep jut, hogy hittel engedelmeskednie kell az útmutatásnak. És úgy mondja el nekünk az új szövetség, hogy Isten így hozza ki az embert a bűn rabszolgaságából, ahonnan a saját erejéből nem tud menekülni. Egyszer csak megjelenik Isten, aki kihozza és kivezeti onnan az embert, és megszabadít bennünket a bűnnek az uralma alól. Ezért mondja később Pál apostol, hogy ne uralkodjék a bűn a ti testetekben, mert Isten már kivezetett benneteket, kiszabadított benneteket a bűnnek az uralma alól, abból az állapotból és abból a helyzetből, amikor nem tudtatok nem vétkezni. Mert egyfajta kényszer alatt voltatok. Valami arra kényszerített benneteket, hogy vétkezzetek. És még ha gondoltatok is rá, hogy ez nem jó, ebből menekülnünk kellene, az embernek nincsen esélye. Csak akkor, ha Isten megjelenik. Józsué története is, a zsidó nép hazatalálása, honfoglalása is egy előkép. Hiszen Isten ígérete teljesedik be akkor, amikor bemennek az ígéret földjére. Amikor azt mondjuk, hogy ők honfoglalnak Kánaán földjén, akkor persze nem szabad arra gondolnunk, hogy ez egy olyan honfoglalás, mint a mi őseinknek volt a honfoglalása itt a Kárpát-medencében. Mert valójában a zsidó népnek az életében ez a történés, ez egy hazatérés volt. Gyakran elmondjuk azt, hogy az Ószövetségben a zsidó nép, a választott nép az egyház képe. Ami velük történik, az üzenet volt az akkori pogány világ felé. Méghozzá az Isten üzenete volt az akkori pogány világ felé. Isten akkor így üzent ennek a világnak, hogy választott magának egy embert, aztán egy népet, és amit velük cselekedett, az üzenet volt a világnak arról, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, Jahve. Miért mondom azt, hogy én vagyok az egyetlen Isten, és nincs más rajtam kívül? Isten kiválasztotta magának Ábrahámot, és Ábrahámban valójában egy népet. Ábrahámnak adta Isten azt az ígéretet, hogy az ő népe, az ő utódai ott élhetnek majd Kánaán földjén. És ő neki adta egyúttal azt az ígéretet is, hogy az ő leszármazottai közül majd egyben megáldatik a földnek minden nemzetsége. Isten oltalmazza, védi ezt a népet. És noha Ábrahám leszármazottai közül József idejében egy kis csapat elment Egyiptomba, ott letelepedtek, majd a kezdeti jólét után egyre romlott az ő sorsuk, míg végül rabszolgái lettek az egyiptomi uralkodó osztálynak. Isten nem felejtkezett el az ígéretéről, arról, amit Ábrahámnak adott. És aztán szabadító támasz nekik, aki által kivezeti ezt a népet, de nem csak Egyiptomból vezeti őket ki az arab pusztaságba, hanem mit ígért Isten Ábrahámnak? Azt mondta, hogy ez a föld lesz a tied. Haza vezeti őket Kánaánba. Ezért nem valóságos honfoglalás ez, hanem talán helyesebb, ha így használjuk, hogy hazatérés. Hazatérés. Isten visszavezeti ezt a népet, amely természetesen már jóval nagyobb nép, mint Ábrahám idejében, arra a földre, amit ős atyuknak ígért. Oltalmazza, védi Isten ezt a népet. Ígéretemet, szavamat adtam, és én ezt be is teljesített. Ahogyan mondtuk, a zsidó nép valójában egyfajta előkép, mindaz, ami velük történik, az egyháznak a sorsa. Isten választottainak a sorsa. Isten választottait keresztjéneknek nevezzük ma, Krisztusról, mert látjuk, és maga Jézus erről tett bizonyságot, hogy Isten azt az eredeti kiválasztást, amit Ábrahámnak adott, kibővítette. Ami Urunk Jézus Krisztus elküldte az ő tanítványait minden néphez. Ez az Ószövetségben nem volt program. Az Ószövetségben a zsidóság a maga életével, Istennel való kapcsolata bizonyságával beszélt a népeknek, de nem folytattak missziót. Jézus Krisztus azt mondta az ő tanítványainak, menjetek el mindenhová ezen a világon, az én szövetségem, a hozzám való tartozás lehetősége megnyílik minden ember előtt ezentúl. És mindazok, akik hisznek, szövetségeseimmé válnak. Ígértem és szavamat adom. Ahogyan a zsidó nép jön valahonnan és tart valahová, ahogyan Ábrahám valóságos személy, aki ígéretet kap, ahogy Józsué is valóságos személy, ahogyan bevezeti ezt a népet Kánaán földjére, mindketten előképei annak a személynek, aki majd a maga egyházát és a maga választottait bevezeti az ígéret földjére. Mindketten, Ábrahám is, Józsué is, Krisztus előképei. Utal az ő életük arra, hogy ki van választva Istennek egy népe egyetlen egy személyben. Ahogyan ki volt választva Ábrahámban egy egész nép, úgy Krisztusban is sokan vannak kiválasztva, hogy Isten őket valahonnan, valahová elvezesse, azaz a bűn uralma alól a szabadságra vezeti a Krisztusban kiválasztottakat, a mi Urunk. Elvezet bennünket a bűnből a szentségre, elvezet bennünket a halálból az életre. Mi keresztény emberek gyakran elfelejtjük azt, hogy ígéret alatt élő nép vagyunk. Ahogyan a zsidók is ígéret alatt éltek ott a pusztaságban 40 esztendőn keresztül, amely ígéret arról szólt, hogy Isten be fogja őket vinni a tejjel és mézzel folyó Kánaán földjére. Ebbe kellett nekik kapaszkodniuk, pontosabban abba az Istenbe, aki ezt az ígéretet nekik tette, hogy eljön majd a tökéletes élet lehetősége. Hiszen a pusztai élet nem volt tökéletes. Az tábori élet volt, az vándor élet volt. És Isten beszélt ennek a népnek arról, hogy majd beviszi őket a hazájukba, ahol letelepedhetnek. Ennek a titka az volt, hogy engedjenek Istennek. Kövessék Istent. Ahogy Isten ezt sokszor elmondja, maradjatok meg az én szövetségemben. Tartsátok meg az én parancsolataimat, és meg fogjátok látni, hogy én betöltöm az ígéretemet. Testvérek, amikor Jézus Krisztusra nézünk, akkor ő benne is ígéretet látunk. Olyan ígéretet, amelyet ő itt ki is mond János evangéliumában. Azt az ígéretet kaptuk őtőle és ő benne, hogy bennünket is elvezet az ígéret földjére. Ez az ígéret földje nem a Kárpát-medence, nem valami földi paradicsom, hanem az a közösség, amelyben mi együtt lehetünk majd a mi Urunkkal, Istenünkkel. Talán romantikusnak hallik, talán túl közhelyesnek, de valójában mi keresztjének hiszünk ebben az ígéretben, sőt, az egész életünket ez alatt az ígéret alatt éljük. Nagy probléma, amikor a célt összetévesztjük magával az úttal. És talán ez a legfontosabb dolog, amelyben újra és újra bűnbánatot kell tartanunk, hogy elfeledkezünk a mi Urunk Jézus Krisztus ígéretéről, és azt az ígéret földjét, amelyről ő beszélt nekünk, azt a helyet, amelyet ő elkészít számunkra, itt akarjuk megkeresni és megtalálni a földön. Pedig ő ennél sokkal magasztosabb ígéretet tett nekünk. Nem azt mondta, hogy a mi földi életünket akarja tökéletessé faragni. Azt mondta, többre vagyunk elhívva. Arra, hogy az örökké valóságot ővele töltsük. Tudjátok, nagy hiba lenne, ha mi tökéletlen emberek itt a földön kapnánk egy tökéletes életet Istentől. Mert mindenképpen meg és ki kellene abból halni. És így is szomorú a halál és nehéz történése az emberi életnek, de ha tökéletessé formálódhatna a földi életünk, a halál még nehezebbé lenne számunkra. Mindazt itt hagyni, ami tökéletes volt. De mi keresztjének tudjuk, hogy a tökéletes élet számunkra nem itt van elkészítve. Ez csak vándor élet, amiben most élünk. Vándor élet a maradandóságé, vagy a múlandóságé. A maradandó, az örök, az Krisztusban van elkészítve, a szabadítóban van elkészítve számunkra. És ahogy Józsué bevezette ezt a népet az ígéret földjére, Krisztus az ő feltámadásával és mennybe menetelével így vezet be bennünket az ő dicsőséges országába, amelyről azt mondja, hogy az én atyám házában sok hajlék van. Van ott bőségesen hely mindazoknak, akik engem követnek. Ha nem volna, vajon hazudtam volna nektek? Vajon azt mondtam volna nektek, hogy legyetek az én követőim, s végül majd becsuktam volna az orrotok előtt a mennynek, a tökéletes életnek ajtaját? Azt mondja Jézus, ha majd elmentem, helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Jézus a mennyben van. Azt mondjuk hitvallásunkban majd rövidesen itt is, hogy az Atya Istennek jobbján, a tökéletességben. És mit mond az övéinek? Azt mondja, helyet készítek nektek, s ha majd ezek elkészültek, eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Testvérek, talán a zsidók néhányszor úgy érezték a pusztai vándorlás alatt, hogy jó oázisra leltek, van víz, el vagyunk itt szépen, Talán el is bizonytalanodtak olykor afelől, hogy odaérünk-e valaha Kánaán földjére. És ha odaérünk, mi fog majd ott történni? Lesz-e ott nekünk valójában helyünk? Hogy fogjuk mi azokat a dolgokat átvenni, birtokba venni? Az Ószövetség bemutatja nekünk, hogy Isten ígérete nem szállt el a levegőbe. Lehettek ők akármilyenek, Isten, aki az ígéretet adta, elhívta Józsuét, odaállította eléjük, és ő általa bevezette őket az ígéret földjére, amit elfoglalhattak és birtokba vehettek. Amikor kétségeink vannak afelől, hogy vajon a mi életünk valaha elér-e Isten országába, ha kétségeink vannak afelől, hogy van-e a halál után valójában igazi élet, akkor föl kell nekünk nézni Jézus Krisztusra, akiben el vagyunk jegyezve az örök életre, aki meghalt és feltámadott, él, és ott van az Atya Isten jobbján. És mi keresztjének ebből merítünk erőt. Mi ebben nyerünk olyan erőt, amely segít bennünket ebben a tökéletlen életben mégis megmaradni. És nem elcsábulni, hogy ezt faragjuk tökéletesre, ezt alakítsuk tökéletesre. Mi tudjuk, hogy van elkészített helyünk, nem múlandó, hanem örökké való, Istentől szerzett hajlékunk. Ahogyan akkoriban a zsidó népnek föl kellett néznie, egyfelől Józsuéra, aki vezette őket, és engedelmeskedniük kellett neki, aztán Józsuén túl vissza kellett emlékezzenek Ábrahámra, akiben az ígéretet nyerték. Úgy kell nekünk ma, keresztjénekre, újra és újra Krisztusra néznünk, és Krisztust követnünk. Úgy kell nekünk újra és újra Krisztusban látni a jövőnket, az örök élet drága és szent ígéretét. És mindaz, amivel bajlódunk itt a földi életünkben, a mi bűneink, a mi rossz természetünk, ne jelentsék nekünk azt, hogy soha nem fogunk célba érni. Mert a hívő ember célba érkezésének a titka maga Jézus, aki már beért a célba. Mi őrá tekintünk, s az ő győzelme erővel árasztja el a mi tagjainkat. És azt mondjuk, hogy ha ő győzött, akkor vele együtt győzünk mi is. Ha ő él, akkor vele együtt fogunk élni mi is. Halál ide vagy oda, koporsó, hol a te hatalmad, halál, mit ér a te fullánkod? Kérdezi a dicséret. Nem azért, mert bagatelizáljuk a halált, hanem azért, mert túllátunk azon. És ezzel az erős hittel kapaszkodunk a mi Jézus Krisztusunkba. Szeretettel hívlak benneteket így az úrasztalához, amikor azokat a jegyeket veszük magunkhoz, amelyet ez a Jézus Krisztus adott a kezünkbe. És ő azt mondta, hogy emlékezzünk meg őróla, amikor ezeket a jegyeket magunkhoz vesszük. Azt mondta, emlékezzünk meg arról, hogy ő meghalt és él. Legyőzte a bűnt és legyőzte a halált. És akik ma kételkednek, akik ma úgy gondolják, hogy talán soha nem érek célba, akik úgy gondolják, hogy talán nem is igaz, nézzetek és nézzünk föl Jézus Krisztusra. És erősödjön a mi hitünk a jegyek magunkhoz vétele által is. Hiszen ahogyan valóságosak ezek a jegyek, kézzel foghatóak, ugyanúgy valóságos Jézusnak minden ígérete is. Boldog az az ember, aki így tud élni a sákramentumokkal. Mert ahogy hitvallásunkban is hallottuk, ezek a jegyek őrá irányítják a mi figyelmünket. Látjuk a mi gyarlóságunkat, látjuk a mi bűneinket, szomorkodunk miattuk, látjuk a mi elesettségünket, érzékeljük a mi kicsinyhitőségünket, de ha csak idáig jutunk el, akkor hiába való a mi hitünk. Nézzünk fel Krisztusra, az ígéretek szerzőjére és beteljesítőjére. És ha vele van találkozásunk, akkor erősödik a szív. És akkor a földi életünk dolgai is helyükre kerülnek. Talán a kevesebbre is azt tudjuk mondani, elég. Elég. Ábrahámról azt olvassuk, ő úgy halt meg, hogy betelt az élettel. Nem volt könnyű élete, de betelt az élettel. Istentől megkapta azt a csodálatos ajándékot, hogy amit kapott, ő elégnek lássa. Azért látta elégnek, mert látta a láthatatlant. Tudta, hogy ahhoz a tökéleteshez nem mérhető semmilyen módon az, ami itt a földön engem körülvesz. És megtanulta a kevesebbel is beérni. És betelt vele. Testvérek, teljünk így be mi is az élettel. Isten kegyelmének sokféle ajándékával, legfőképpen úgy, hogy föltekintünk, s tudjuk, hogy a legjobb rész, az igazi, a dicsőséges élet ezután jön. És ahogy Isten annak idején bevezette az ígéret földjére, az ő vezetői által az ő népét, ugyanúgy bennünket is bevezet az ő általa megígért országba. Boldog ember az, aki nem kételkedik, és aki úgy él ezekkel a jegyekkel, hogy hite még inkább Jézus Krisztusban erősödik. És annak gyökerei ki nem szaggattatnak onnan. Adjon nekünk az Úr ilyen közösséget önmagával, egymással, és adja, hogy ebben tudjuk egymást erősíteni és bátorítani földi életünk sokféle buktatója között. Ígéret alatt élünk. És aki az ígéretet adta, nem csak régen, hanem most is be fogja azt tölteni maradéktalanul. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a már énekelt 627-es dicséretünk második versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 627. dicséretünk második verse így kezdődik. Ígéddel hívtál, most is hű Urunk. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy az ígéret földje odébb van. Megvalljuk neked bűnbánattal, hogy sokszor akarjuk az ígéret földjét mi itt valahogy a földön megvalósítani, kierőszakolni tőled, de jó nekünk azt tudni, hogy tisztába vagy ígéreteiddel, azokról meg nem feledkezel, sőt azokat tökéletesen véghez is viszed. És köszönjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus által emlékeztettél bennünket arra, hogy mindaz, amit ígértél nekünk, a veled való tiszta és örök szövetség, amelyet már nem ronthat meg a bűn, nem itt, hanem majd a te országodban fog bekövetkezni. Kérünk téged, légy segítségül nekünk, akik úton vagyunk, hogy meg ne rendüljön a mi bizalmunk benned. Köszönjük, hogy most a régi történeten keresztül is emlékeztetted nem csak a gyermekeinket, hanem bennünket is arra, hogy nem teszel soha felelőtlen ígéreteket. És mindazt, amit te megígértél, véghez is viszed és be is teljesíted. Köszönjük, hogy így tekinthetünk föl rád most mi is, reménységgel, hogy noha majd egyszer véget ér itt a mi földi életünk, az mégsem lesz az életünk vége, hanem ha hűek vagyunk hozzád, a te szövetségedhez, akkor átmegyünk az életből az örök életbe. Dicsőítünk téged azért, hogy nem kell reménytelenségben élnünk. Köszönjük te neked, hogy a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus elegendő zálog nekünk arra, hogy higgyünk, és benned igaz bizodalmunk legyen. Kérünk, légy segítségül tehát nekünk, hogy megelégedhessünk életünkkel, tudván azt, hogy te jobbat és örökké valót szereztél és készítettél a te választottaidnak. Köszönjük ígédet, amellyel most erre hívsz és bátorítasz bennünket. Köszönjük neked a jegyeket, amelyeket azért rendelsz, hogy ebben a hitben bennünket erősítsél. Légy és maradj így a mi közösségünkkel, hogy amíg úton vagyunk, lehessünk egyek a te feléd való és az egymás felé való szeretetben. Hogy tudjuk egymást biztatni és bátorítani, hogy megálljunk mindaddig, amíg te el nem hozod a végső és döntő szabadítást a mi számunkra. Így formálj bennünket élő, szent közösségé, ahol nem a bűn, hanem a te törvényed, rended és igazságod uralkodik, ahol a te szavad többet ér, mint az emberi szó, ahol a te kegyelmednél nincs nagyobb, amit egymásnak kívánunk és amit egymásnak hirdetünk. Légy és maradj így velünk. Amen.